Sziasztok, ez itt a Kisapám negyedik évada. A vendégem Csobot Adél, énekes és színésznő és anyuka. Egyébként zsűritag, kicsit influencer. Szia, Adél!
Hello, szia! Köszönöm, hogy itt lehetek.
Ugye két típusú ember van, aki tudja, hogy ki ez a Csobot Adél, és tud rólad valamit, amitől megszeret, vagy aki tudja, hogy ki a Csobot Adél, de azt gondolja, hogy egy vihogó kislány.
Yeah,
és
igen.
Nem is lehet, hogy azt sem tudja, hogy te anyuka vagy.
Igen, ez valóban így van.
Ezt meg szoktad kapni, hogy az Adél, hát persze, hát úgy nevet a hegyes orrával, és hagyjuk már, ezt megkapod.
Tulajdonképpen én így 10 éve tűntem fel, és én azóta folyamatosan tudom, és tisztában vagyok azzal, hogy tehát, hogy ez ilyen, nem tudom, ilyen klisének hangzik, meg kicsit talán rossz is kimondani, de hogy valójában egy ilyen eléggé megosztó személyiség vagyok, így az emberek szemében. Én ehhez a tényhez így hozzászoktam, és elfogadom, és nem szeretnék bizonygatni senkinek, és általában mindig az történik velem, képzeld el, Melko, hogy így találkozom valakivel, beszélgetünk egy kicsit, és akkor így rögtön jön a már nagyon sokat hallott mondat. Nem is gondoltam, hogy ennyire jó fej van, tudod? És én mondom, hogy hát igen, sajnos ez ilyen, és nyilván ennek valahol én is az oka vagyok, hiszen nem mindegy, hogy mit mutatsz magadból, de alapvetően, amikor én ezt így elkezdtem 18 évesen, én valóban egy rohadt életvidám, életigenlő kis csajszi voltam, aki azt csinálhatta, amit szeret, színpadon állhatott, nagy közönség előtt, énekelhetett, táncolhatott, szóval igazából az volt a mindenem, és sodródtam, és igazából azzal nincs is baj, hogy akkor azt gondolták, amivel talán baj lehet, bár hozzáteszem, tényleg úgy vagyok vele, hogy én ezzel itt egész komfortosan is megszoktam, az, hogy eltelt 10 év, és közben nagyon sok mindent megtapasztaltam, közben van egy 10 éves párkapcsolatom, amiben megszületett 2 kisfiú, és tényleg rohadt sokat átéltem, és nyilván értem, és még mindig ezt gondolják. Tehát, hogy talán ezzel lehet így a probléma,
hát
de...
Lehet, majd, hogyha elkezdesz megcsúnyulni, akkor lesz az, hogy végül a keblük leölelnek, és elfogadnak, hogy na végre ő is közénk tartozik, hiszen ő is csúnya.
Hiszen is csúnya, és öregszik.
Még azért elég nagy utat jártál be, mert hogy besétáltál, belibegtél az X-Faktor színpadára, mint versenyző, és aztán végül is 10 évvel később már a mentorszékben ültél. És aki tényleg képbe van a Csobot Adél univerzummal, azért téged láthatott zsűrizni az Állarcosban, zsűrizni az X-Faktorban, nyerőpárosban szerepelni, dalfutárban szerepelni, szóval elég széles a spektrum, ahol téged
igen,
lehet látni.
Bocs, csak hogy szabadba vágjuk, csak így tök érdekes, mert pont a minap flash-elgettem ezen otthon, hogy ugye azért tényleg nagyon a tévés világban mozgok, és voltam már több csatornánál is, és tök érdekes így belegondolni, hogy így az ilyen tök komoly nagy show műsorokban inkább az összeset kipipáltam, és nem tudom, hogy emiatt most érezzem hülyén magam, vagy jól, de hogy közben így mindegyiktől kaptam valamit, mindegyik által egy picit több lettem, megismertem magam, új oldalaimat fedezhettem fel, és egyiket sem bánom, tehát hogy mindegyik tök jó utazás volt, csak így vicces belegondolni, hogy mondj még egy formátumot. Nem tudsz olyat mondani, biztos, hogy ott voltam és benne voltam. Szóval igen, sok minden történt.
Volt egy számomra elég meghatározó pillanat, én mint néző, amikor figyeltem a Csobot Adélt, hogy a nyerő párosból ti kaptatok valahogy egy-két nap kimenőt, és hazamehettetek a gyerekekhez, és ez egy olyan megindító pillanat volt számomra, hogy ott egyértelmű lett nekem is, hogy de hát tulajdonképpen ez a két ember egy anyuka és egy apuka, és ők most mennek haza a gyerekeikhez, és utána visszajöttetek, mint akiket kicseréltek, olyanok voltatok, mert kaptatok egy, feltöltötték az akukat, és ott lett számomra is világos az, hogy van a Csobot Adél, akit látunk a tévében, aki egy vékony kis szeletét mutatja meg az ő egészének, és van a Csobot Adél, akinek egyébként van egy polgári élete, amiben benne vannak a gyerekek, meg benne van a párkapcsolata, meg a saját magánéleten.
Igen, ez tök érdekes amúgy, hogy kimondva, de hogy tényleg azon szerintem így ezt érezzük, amint megtudjuk, hogy valaki szülő, nem? Vagy hogy anyuka, igen, vagy apuka, akkor valahogy egy ilyen egész más megvilágításba kerül egy adott személy, vagy tényleg az ember. És tényleg így volt, ez amiről beszélsz, én is emlékszem rá, és így mélyen megvan, mert hogy a kisfiunk születésnapja volt ráadásul, tehát hogy a forgatás időszakában, konkrétan így a kellős közepén, és
ezt
már akkor
megosztott, ezt mi tudhattuk, mint nézőként, mint hogyha ezt nem emlékeznék, hogy ez?
Hát ezt én sem tudom már így ennyire, de abban biztos vagyok viszont, hogy ezt az egészet úgy vállaltuk el annak fényében, hogy amennyiben mi akkor azon a napon leléphetünk talán, vagy nem is tudom, hogy volt ez már, rég volt, mert hogy nyilván ez rohadt fontos, tehát hogy így a gyermekünk,
abszolút.
Nem is tudom, talán egy éves, tehát az egy nagyon meghatározó szüli nap, tehát egy éves lesz a második gyermeked, hogy elmehetünk, és ez így történt, úgyhogy igen.
Emlékszem, az egy éves szülinapra gyertyát gyújtottunk.
Amitől,
igen, de magától a gyertyagyújtástól hisztérikus dühöhamba tört ki, tehát egy hatalmas krokodil könnyek potyogtak és üvöltött, és aztán amikor elfújtuk, akkor még jobban. Tehát, hogy amikor, oké, itt volt ez a félelmetes dolog, de még el is vettétek tőlem, hogy rettenetes volt, de már előtte felraktuk a Halász Juditot bakeliten, és azt próbáltuk neki elénekelni, hogy ez a nap más, mint a többi, de ez annyi volt, hogy ez a nap. Nagy zokogás, és pedig csak nézett, hogy mi rosszat csinált, hogy sírnak a szüleim.
Igen, hogy szerintem tulajdonképpen így nem ezeket a szülinapokat így az első években, vagy magunkért csináljuk, kicsit olyan, hiszen a gyerek egyrészt nem fog rá emlékezni, tehát ugye nyilván a képeken tök jó lesz visszanézni, de amúgy én is, tehát emlékszem, hogy olyan lelkesedéssel tudok ezekre a napokra készülni, tehát hogy pláne az így első, de tudom, pár évben, hát emlékszem, hogy így hallani nem akartam arról például, hogy mondjuk megrendeljünk egy tortát. Mert hogy megrendelni a tortát? Ezt a tortát én sütöm meg, azt sütöm meg, ami a gyerekem kedvence, mert neki ebből a tortából ennie kell. Ez nem csak egy dekoráció, ez nem a vendégeknek szól, igen. Ez a gyereké, hadd túrjon bele a kezébe, hadd lehessen neki ebben lenni. Aztán mára ez persze nem így van.
Nem lehet ezt a végtelenségig csinálni.
Persze.
De hogy beszéljünk akkor még egy kicsit arról, hogy a karriert hogyan lehet összeegyeztetni a gyerekkel. Ugye az előbb már boncolgattuk, hogy azért elég szerteágazó az életmű, és azért egy ilyen műsor, ezért egy ilyen zsűrizés, az egy hosszú hetekre kivesz a mindennapokból, és ez egy reggeltől estig tartó, tehát ez nem biztos, hogy tudják a hallgatók, hogy milyen megterhelő ez lelkileg is, fizikailag is egy ilyen. Hogyan tudja egy anyuka ezt lerendezni magában? Tehát mi történik? Mit mondasz a gyereknek? Most bocsánat, de eltűnök két hétre, és utána addig itt vagy a papával?
Hát ez valóban így van. Én mindig hát azzal próbálom nyugtatni magam, meg így a Bencével is ezt szoktuk beszélni, hogy így hál' Istennek nem olyan a munkahelyünk, hogy tényleg minden áldott szennap hétfőtől péntekig, vagy éppenséggel szombatig be kell menni, és akkor reggel 8-tól délután 4-ig nyomjuk, hanem hogy ezek ilyen időszakok, és hogy közben a másik oldal meg ne felejtsük el, hogy nagyon sok héten keresztül folyamatosan velük tudok lenni. Szóval, hogy én amúgy mindig a kommunikáció híve vagyok, tehát hogy ezt kicsi-kicsi koruktól kezdve mindig mindent mondunk. Tehát hogy még akkor is azt gondolsz, hogy nem figyel, mert tudom, hogy figyel, és veszi ezeket az energiákat, meg a szavakat, és igazából mindig megpróbáljuk elmagyarázni, hogy ez most miről szól. Akkor necces, amikor mind a ketten elmegyünk, mert akkor magyaráznak, hogy akkor most anya meg apa miért nincsenek itt egy időben, és miért van az, hogy reggel estig éppen nem vagyunk itt. Hál' Istennek ebből túl sok nem volt, de volt.
Mert van, mert ugye azért, igen, a Bence sem ül otthon a fenekén, tehát azért neki is folyamatosan vagy műsorvezetés, vagy az Istenest, vagy...
Igen,
tehát...
szóval, hogy ez igazából tényleg így a kommunikáció. Nálunk ez a kommunikációról szól leginkább, tehát hogy arra fókuszálunk, hogy elmondani, hogy megmagyarázni, hogy ez miért történik így, hogy utána viszont mi vár ránk, ha ennek vége, és előtte mi volt, mielőtt elmentünk.
És szóval... amikor egy ilyen munkának, egy ilyen hosszú munkának vége utána megbüntet a gyerek? Tehát érzed azt, hogy hazamentél, és akkor ugye hiányoztál neki, akkor is hiányzol neki, és ezt nem tudja elmondani, hanem csak úgy érzed, hogy büntet.
Kezded, nem. Olyan konkrét, igazi büntetés, ami ugye kicsikét olyan tudatosnak mondható, nincsen. Azt viszont kár lenne letagadni, hogy akármennyire is olyankor egy picit azért eltávolodik a gyerektől. Tehát, hogy pláne tehát, hogy azért, mert ekkora a váltás, hogy ott vagy vele nagyon sokáig, és tényleg folyamatosan sülve főve együtt, és reggeli, és ebéd, és vacsora, és talán nem vagy, és talán visszatérsz, és idő kell, amíg újra egymásra hangolódtok. De legalábbis én ezt mindig így élem meg, és szerintem ő is. Tehát, hogy érzed akkor, hogy úgy tök jó, hogy itt vagy, örülök neked, anyu, de akkor most egy kicsit úgy építsük fel újra ezt a dolgot, ami nem nulláról van természetesen.
Ez mennyi idő, amíg ez újra fölépül?
Hát szerintem azért nem, vissza, attól függ nyilván, hogy mondjuk mennyi volt az a kiesett időszak. Mm. Tehát, hogy ez is
arányos,
befolyásolja.
Tehát minél hosszabb ideig voltál távol, annál hosszabb idő, amíg
talán
újra visszaépül.
Talán igen, de mondom azért, hogy úgy próbálunk erre nagyon odafigyelni, hogy azért így ők ezt így ne sínledjék meg, és nem.
És mi van akkor, hogyha Bence is dolgozik, és te is dolgozol, akkor nagyszülők?
Hát igen, hál' Istennek amúgy elég klassz nagyszülők vannak a háttérben, az én édesanyám és a Bence édesanyja is nagyon komoly szerves részei az életünknek, és hogyha ők nem lennének elegek, akkor még egy fantasztikus babysitterünk is van, úgyhogy itt tényleg igazából ezt nem lenne, nem tudnánk máshogy csinálni. Tehát tényleg ezt mi a nulláról viszonylag hamar felfedeztük, és rájöttünk arra, hogy ezt így enélkül nem nagyon lehet csinálni. Egy nagyon komoly bázis kell a háttérben, hogy legyen ahhoz, hogy mindenki időnként ki tudjon röppenni, tök magabiztosan, tök nyugodtan, hogy igen, a gyermekeink rendben vannak.
De azért ez egy nagyon komoly szervezés, nem?
Nagyon. Igazából így ezzel szoktunk röhögni a Bencével, hogy tulajdonképpen hogy így azon kívül, hogy folyamatosan logisztikázunk, mint egy cég, aki ezzel foglalkozik, és oké, akkor légy szíves, ne ülj ide le, Antika, még nem hozod ide a határidőnaplódat, légy szíves, egyeztessük akkor, hogy néz ki a holnap, de nem csak a holnap, hogy néz ki a jövő hét. Tehát olyan szinten kell előre tervezni, ami ránk például baromira nem jellemző. Tehát, hogy mi azért, és még ahhoz képest is, amit szerintem spontának vagyunk, és ilyen random dolgokat bevállalunk, de hogy közben meg ahhoz képest, hogy honnan indultunk, ez egy nagyon komoly rendszer. Tehát, hogy tényleg mindenki tud a másikról, éppen hol van, mit csinál, oké, fél órás csúsztatással váltjuk egymást, jó, azért hagyjunk egy kis puffert, nehogy gáz legyen, jó, akkor ott, viszont, hogyha ott nem érek haza, akkor oda kijön a babysitter, vagy átugrik anyukát, szóval nagyon kemény, és szerintem ebben lehet a leginkább belefáradni. Tehát, hogy így legalábbis így egymás közt, tehát, hogy a kapcsolat rovására megy. Az, hogy valójában semmi másról lesz az életed.
Abszolút tudom, erről majd később foglak is kérdezni téged, de előbb egy picit arról beszéljünk, hogy ebbe az anyuka létbe milyen volt belecsöppenni neked ilyen fiatalon. Te hány éves voltál, amikor az első gyerek megszületett?
Kézzel-e, imádom ezt a kérdést, Márko. Imádom ezt a kérdést, és a szívem legnagyobb szeretetével szoktam erre mindig válaszolni.
Semmi között.
Nem, hogy az van, hogy az én anyukám is, van egy bátyám, egy 5 évvel idősebb bátyám, és anyukám is viszonylag fiatalon szült minket. Emiatt így adott volt a minta, hogy ez tök jó így csinálni. És valahogy bennem nagyon fiatalon, szinte, tehát egy ilyen, igen, tehát kisgyerekként, tehát nem tudom, 10-11-2 éves lehettem, amikor így anyukám elé álltam, és azt mondtam, anya, meglátod. Én nem leszek 23, és nekem már lesz egy gyerekem. És ezt én nagyon határozottan így kijelentettem, és nyilván gondolom nem vett komolyan. De hogy közben bennem ez így utána is folyamatosan, nem hogy így enyhült, vagy így homályosodott ez a gondolat, hanem hogy egyre élénkebb volt, hogy már pedig én ezt tényleg szeretném. És hogy így haladtunk előre a korban, nyilván amikor már ilyen 18, ugye felkerültem, elindult itt egy tök izgi élet, 19, 20, úristen, már csak 3 év van hátra, anya. Igen. Tehát, hogy így jött, tudod, a nyomás, hogy tehát én ezt így akartam. És ugye 18 évesen ismerkedtünk meg a Bencével, és amúgy válaszolva a kérdésedre, amúgy én 21 éves voltam, amikor várandós lettem, és már 22, hát még nem amúgy, vár, mert én 9-ei vagyok, május 9-ei, a kisfiam május 3-ai, az első gyermekem a Nátán, szóval még nem voltam 22, és megszületett. Szóval az van, hogy ez nálam egy ilyen nagyon régről hozott vágy, vagy nem is tudom, minek kell ezt minta, példa.
Nagyon fura egyébként, ezen még soha nem gondolkodtam, de most miközben ezt mondod, én végigpörgettem, hogy hány éves volt az apám, és hány éves volt az anyám, amikor én születtem, és évre pontosan ugyanez ismétlődött meg az én gyerekem szüleinél, mint hogyha tényleg kódolva lenne ez a működés. De azért muszáj megjegyeznem, hogy én mielőtt gyerekem született volna, olyan voltam, mint egy csaholókölyök vizsla, tehát hogy semennyire nem voltam érett, de most ne rólam beszéljünk, hanem rólad, hogy azért 21 évesen, akárhogy is nézzük, azért az ember még nem egészen felnőtt. Valahol a lány és a nő között van.
Ez tény, ez tök tiszta.
És ebből egyik pillanatról a másikra egy anyaszerepbe kell behelyezkedni, mint mondtad, hogy akkor határidőnapló egyeztetés, tortasütés, ide menni, oda menni, elmagyarázni,
figyelni. És ezek még a szép dolgok.
És ezek még a,
ezek még a kellemes.
Pelenkázás, stb. Hogy ment neked ez a váltás, hogy ilyen fiatalon, ilyen radikális változás következik be az életedben?
Picit korábbra mennék vissza oda, hogy amikor mi a Bencével amúgy szerettünk volna gyereket. Szóval, hogy ez nem egy ilyen légből kapott dolog volt. Mi erről nagyon sokat beszélgettünk már akkor, pedig még hiszen ugye csak 21-22 éves voltam. És szóval csak annyit akartam elmondani ezzel kapcsolatban, hogy valószínűleg ezt így más nő társam, vagy akár apatársam is átélt, és kíváncsi, hogy te mit gondolsz erről, hogy bár nagyon akarod, meg vágysz rá, meg így eltervezed, és így eldöntöd, és abban a pillanatban, hogy meglátod akár, nem tudom, a két csíkot a teszten, vagy így tudatosul egy kicsit úgy az elején, mert annyira még azért nem tudatosul a teleges legelején, hogy valójában mi vár rád.
Ott nem.
De hogy így az info úgy eljut az agyadik, hogy oké, tehát ott az így egy pánik. Tehát, hogy így azonnal, pedig vágytál rá, pedig hiszen ez egy szerelem dolog, ezt te imádod. És én arra emlékszem, hogy így teljes mértékben, hogy mi van? Micsoda? Hogy ez velem megtörténik? Szóval így rögtön ez az őrületes ijegység és pánik uralkodott el rajtam, amit így azóta is így, nyilván most már nevetek rajta, de hogy
de ez de mi közben volt ez a tök pánik, normális. Hogy akkor most véget ért a lánykorom?
Nem, kérdezte, hogy nem tudom kapcsolni semmilyen más gondolathoz, csak önmagában az, hogy Most valójában ebben már benne vagyok, ez most megtörténik velem, ez most kicsit egy visszafordíthatatlan dolog, hiszen tehát ugye annak következménye van, hogyha az ember ezt nem akarja. Tehát ugye nagyon-nagyon érdekes, és többekkel beszéltem már, akik hasonló élményről, érzésről számoltak be, és így azóta is így nevetgélek ezen, közben meg is lepődök valahol, hogy milyen érdekes, hogy miért nem az van olyankor, valószínűleg van olyan ember is, nem, aki így csak is simán örül, és boldog, és extázisba került. Szerintem így...
Fogalmam sincs.
Hogy voltatok ezzel?
Figyelj, nálam bekapcsolódott egy program, mint egy ilyen mosógépben a 60 fokos mosás, és én ott egyik pillanatról a másikra átváltoztam egy ilyen szarvasgombát kereső malaccá, és elkezdtem túrni a földet, és tényleg olyan szuper képességeim lettek, amikre addig nem is gondoltam, hogy majd lehetnek, és mindez azért nem párosult aggodalommal, mert fogalmam sem volt, hogy mi fog történni. Azt tudom, hogy az anyukák jóval többet aggódnak, mert az ő testükben fejlődik, az teljesen más, minden egyes mozdulatot éreznek, szóval, hogy az más. Ez az apa, ha elmegy dolgozni, akkor képes órákra elfelejteni, hogy ő apuka lesz. Az anyuka soha nem tudja elfelejteni, hogy anyuka lesz, mert pisilnie kell, vagy rosszul van, vagy csak nem tud aludni, meg nyomja, meg stb.
De érdekes, hogy ezt mondod, amúgy most az jutott eszembe az előző gondolathoz kapcsolva, hogy valószínűleg ez az ismeretlentől való félelem, szerintem, legalábbis én most így erre jöttem rá, de közben az ütötte meg a fülemet, hogy azt mondod, hogy egy apuka el tudja felejteni. Ez tök érdekes, mert amúgy
el,
azt gondolnám, hogy nem.
Bizonyos pillanatokra, és ennek az elfelejtése is az apuka program része. Uh-huh. Tehát én most dolgozom, mondjuk én ezt a podcastet csinálom éppen, és akkor én erre a podcastre koncentrálok, itt és most vagyok, ezt a feladatot el kell végezni bizonyos idő alatt, mert utána mennem kell bevásárolni, szódáspatront kell vennem, virslit kell vinnem haza a gyereknek, mert kérte ez, és onnantól kezdve, hogy itt lekapcsoljuk a mikrofonokat, újra apuka leszek, de most egy szakember vagyok, aki azért dolgozik, hogy biztosítsa a gyerekének a
jövőjét. Na de akkor ezek szerint mégsem tudod igazán elfelejteni,
de közben
és
nem
ezt akartam mondani.
De hogy... el tudom felejteni, mert tudattalanul működik a program, csak a program célja maga a gyerek.
Értem. Csak mert amúgy én tényleg nem tudom. Én soha nem tudom elfelejteni. Bár nagyon törekszem mindig arra, hogy az itt és mostban legyek, és megéljem ezt a pillanatot, és most is erre törekszem, meg bármit más csinálok, amikor vezetek, akkor vezetéssel, de hogy alapvetően soha nem tudom elfelejteni.
Hiányzik a régi felelőtlen, gondtalan életed, ahol
szerintem
akár...
hazudik az, aki azt mondja, hogy nem hiányzik. Szóval, hogy ez egy ilyen furcsa dolog, hogy és valószínűleg ez pont azt igazolja, hogy amúgy mennyire szereted ezt, ami van. Tehát én mindig azt gondolom, hogy ha valami érzelmeket vált ki belőled, ami pont ellentétes, akkor az valójában pont azt erősíti, hogy te amúgy ezt imádod. És ez velem is így van, hogy imádom, de közben meg igen, sokszor szoktunk ezen hagyalgatni, meg álmodozni a Bencével, hogy úristen, tudod, hogy amikor így amikor így semmi nem érdekel, és minden igen. mindegy, és csak mindegy, hogy mikor fekszel le, mert alhatsz bármeddig, hogy így ez nagyon, nagyon, néha nagyon.
Nagyon, de... hogy elmenni egy buliba, és akkor van egy after, és végül is reggel 8-ra értünk haza, hát ez van.
Ez van.
De hát... jó, és igen. akkor megnézzük közösen a napfelkeltet, na ez soha, soha többet nem lesz, mert mire a gyerek már olyan nagy lesz. Addigra én meg már nem akarom ezt az egészet, hát, de miért ne aludhatnék végre?
Hát persze.